Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak az olimpiai negyedik helyezett Guzi Blankával, aki a múlt hétvégi budapesti nemzetközi fedett pályás öttusa versenyen ezüstérmet szerzett. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke a fedett pályás szezon sikereiről és a szabadtéri folytatásról beszél, majd interjút hallhatnak Kolben Helyer Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével, a MOB és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökségi tagjával. Tartsanak velünk! Ezüstérmet nyert a múlt hétvégén Guzi Blanka a budapesti nemzetközi fedett pályás öttusa versenyen. Az Inforádiónak nem titkolta, hogy az új számban, az akadályversenyben sokat kell még fejlődnie. Arról is beszélt, hogy a párizsi negyedik helyezés után hosszú távon célja kijutni a Los Angeles-i játékokra, és ott felállni a dobogóra. Kalapos Mihály interjúja.
Igazából nem gondolkoztam helyezésekben, hogy milyen helyen szeretnék végezni, hanem csak azt szerettem volna, hogy egy jó kis három ócérpályát tudjak teljesíteni, hogy minél több rutinnal, tapasztalattal gazdagítsam itt magamat ebben az évben, ebben a szezonban. Úgyhogy mondhatni elvárások nélkül mentem, de azért csak jó érzés volt a lelkemnek az, hogy én voltam a legjobb magyar.
És hogy felállhatott a dobogóra, ugye?
Így van, persze, az is igen.
Mekkora nehézséget jelent, hogy most már van egy selejtező is, elődöntő is, és csak utána jön a döntő, illetve hogy a lovaglás helyett most már ez az akadályverseny van?
2022 óta versenyzünk így, hogy három rostán keresztül kell versenyezni, tehát hogy van selejtező, elődöntő, döntő. Úgyhogy számunkra, a felnőtteknek ez nem volt egy olyan nagy kihívás, azt gondolom, hogy nem is kihívás, hanem egy ilyen valami új dolog. Ez inkább a fiatalokat érinthette most egy kicsit ilyen váratlanabbul, vagy ismeretlenül, mert nekik ez volt az első verseny, ahol így fel kellett versenyezni, és most már ugye nekik is három rostán keresztül kell végigcsinálni az öttusát. De azért merőben más ez az új sportág, mint a lovaglás volt, akárha csak a használt izmokat nézem, vagy hogyha a teljes felkészülést tekintem, azért rendesen átformálta ez a hétköznapjainkat. De azt gondolom, hogy amellett, hogy én kicsit ilyen lovaglás párti voltam, egy nagyon új kihívás, és nagyon tetszik nekem ez az új sportág, mellette pedig ilyen pillanatban hattusázó vagyok, mert a lovaglást mint hobbi megtartottam, úgyhogy nem kellett búcsút vennem tőle.
De akkor ezek szerint ez az akadályverseny önnek jól megy?
Lépésről lépésre igyekszem építeni az alapokat. Ahhoz képest szerintem jól haladok, de remélem, hogy még nem ez a csúcs, amit tudok mutatni, sőt, hát nem is az, hogy remélem, hanem tudom, hogy nyilván itt nagyon sok gyakorlás, nagyon sok pályát kell még teljesítenem ahhoz, hogy jobb legyek, de ez így is van ennyi.
Tavaly kicsit az olimpiai bajnok Gulyás Michel árnyékában úgymond, de egy nagyon jó évet zárt, hiszen a párizsi olimpián negyedik lett, a világbajnokságon pedig ugye egyéniben ezüstérmes volt.
Így van, nagyon büszke vagyok erre a 2024-es évre, mert azt gondolom, hogy életem legjobb éve volt, hogyha a sportteljesítményt nézzük, de nem csak a sportteljesítményt, hanem az egész bejárt utat, akkor is azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges év volt. Az biztos, hogy az egyik kedvencem lesz, hogyha így vissza kell emlékezni majd hosszú évek távlatából.
Mik az idei célok, tervek? Ugye lesz Európa-bajnokság majd júliusban Madridban, illetve októberben meg világbajnokság Antáliában.
Az azóta megváltozott. Augusztus végén lesz Litvániában a világbajnokság. Úgyhogy ez egy picit azért előnyösebb, hogy nincs is szélhúzva a kettő, hanem nyáron lesz a világbajnokság is. És igen, azt szoktuk mondani, hogy vannak rövid, közép, illetve hosszú távú célok egy sportoló életében is, vagy egy ember életében. És nálam rövid távú célokat most abszolút ez az úszére való felzárkózás, minden jobb alapoknak a lerakása, ezt képzi. A középtávú célok, ugye akár hogyha az idejévet nézem, akkor az, hogy stabil tagja tudjak maradni a válogatottnak a felnőttben, és az, hogy itt ne elsődlegesen az eredmények legyenek a fontosak, hanem az, hogy minél több pályarutin, minél magabiztosabb legyek itt az új változtatásoknál, vértem én az alatt ugye az OC-t, illetve a vívásban is ezen nagyon sok módosítás történt, úgyhogy az is egy új dolog most. És a hosszú távú cél az pedig, hát kimerem mondani, hogy Los Angeles olimpián kint szeretnék lenni, és nem csak hogy kint, hanem szeretnék azért egy éremmel is hazajönni majd onnan, hogyha sikerül kvalifikálni magamat.
Egyébként miért változtatott a Nemzetközi Szövetség ezen a világbajnokságon, hogy előbbre is került, meg más helyszín lett a rendező?
Lemondták igazából a törökök a versenyrendezést, és így a litvánok ugrattak be helyettük, ők viszont azt mondták, hogy ők ott augusztus végén tudják ezt megrendezni, vagy biztosítani azt a pályát ott.
Egy-egy olimpiai ciklus kezdetén új technikákat, edzésmódszereket kipróbál az ember? Vagy van egy régi bevált útja, amin haladni szeretne?
Biztos, hogy embere válogatja, de így, hogy nálunk volt ugye sportágcsere is, így szerintem ez kicsit olyan egyértelmű volt, hogy akkor próbálgatni is van most idő így a dolgokat, akár egy bemelegítést, akár hogy hova lehet beilleszteni legjobban a masszást egy verseny alatt, verseny közben. Én most abszolút ilyen felfogásban versenyzem, illetve készülök, hogy próbáljon ki új dolgokat, mi válik be, mi nem válik be, és gyűjteni az információt, hogy igenis, hogyha eltelik ez a 3-4 év, vagy az olimpiáig, ugye most már nincsen teljesen 4 év, akkor egy jó kis magabiztos versenyzőként tudjak odaállni.
Egyébként melyik az a szám az 5-ből, amin a legtöbbet kell még fejlődni?
Hát jelen pillanatban egyértelműen az OCR. Itt azért tényleg ebben van nagy potenciál rejlik. A másik pedig ugye nekem a vívás a leggyengébb számom, de abszolút én azt látom, hogy illetve nem csak én, hanem azért a külső szemlélők is, szakemberek is, edzőim is, hogy ez előre mozdult most, vagy előre lépett egy kicsit akár az olimpiót is, ha nézem. De hát soha nem lehet csak a babérokon ülni nyugodtan, akár hogyha futást, úszást vagy a lövészetet is nézem. És én tényleg azt érzem, ami szerintem nagyon jó dolog, hogy mindegyik sportágban van még bennem.
Az minden esetre már kijelenthető, hogy megérte annak idején a váltás a kézilabdáról az öttusára?
Abszolút. Azt gondolom, hogy egy életem egyik legjobb döntése volt. Emellett persze nagyon sokszor hiányzik a kézilabda, vagy a csapatsportág, vagy az, hogy csapatban játszak, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt.
Magyarországon mennyire zajlik közösen a felkészülés, vagy mindenki a saját klubjában, a saját csoportjában készül, például dolgoznak együtt Gulyás Michellel?
Jelen pillanatban, meg azért jó pár éve most már klubfelkészülés zajlik. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját ütemében halad, vannak, akik összeálltak egyébként, és akár fiúlány is dolgozik együtt, de Michellel néha vívásokon találkozunk, viszont azon kívül most már egy lovaglás nincsen központi edzésünk így. Viszont én is az úszás, hogyha itt Budapesten edzek, akkor van honvédos, trianos versenyző, akikkel együtt szoktam készülni.
Mert egyébként, ha nem Budapesten, akkor hol készül?
Miskolcon. Úgy van, hogy az edzőm itt van Budapesten, és ő tartja az edzéseket, viszont, hogyha Miskolcra megyek, ugye én kicsit ilyen kétlaki hibrid életet élek most, Miskolcon is vannak edzőim, ott is készülök, akkor kapok egy programot, amit a koordináló edzőm vezényel le.
Egyébként az öttusa mellett mi tölti még ki a mindennapjait?
Jelen pillanatban a lovaglás, lótartás. Lett egy lovam az olimpia után, úgyhogy nagyon belástam most magam ebbe a lótartásba. Ez képzi most a szabadidőmet.
Iskola, akár egyetem, főiskola?
Testnevelési egyetemre járok. Most már igazából végezni is fogok, és mivel levelezőn végzem, ezért nagyon könnyen beilleszthető a programba.
De ez milyen szak?
Sport és rekreáció szervezés.
Guzi Blanka, olimpiai negyedik helyezett, többszörös Európa és világbajnoki érmes öttusázót hallották. Öt karika. Sikeres fedett pályás szezon zárt a magyar atlétika a futó Molnár Attila vezetésével. Az eredmények hátteréről is kérdeztük Gyulai Miklóst, a Magyar Szövetség elnökét.
Hosszú munka, közel egy évtizedes múlt. 2012, ugye a londoni olimpia sikeres lehozatalát követően ugye elindulhatott egy olyan sportágfejlesztési munka az olimpiai sportágak zöménél, hál' Istennek a magyar atlétika zsebe belekerült, ami végül is eredményezi azt, meg eredményezte azt azért már a korábbi esztendőkben is, csak talán nem ennyire látványosan, azokat az eredményeket, amelyekre azért addig várnunk kellett a magyar atlétikában, mert egészen 2017-ig mehetünk vissza Baj Balázs világbajnoki bronzérméig, és aztán ugye Márton Anita fedettpályás világbajnoki címéig, és egészen mostanáig. Ami talán egy picit változás, az az, hogy most már azt talán mondhatom bátran, hogy nem egy versenyzőről, vagy egy versenyszámról beszélünk, hanem azért ez a fedettpálya most már megmutatta, hogy az atlétika szinte minden egyes szakákban, minden egyes versenyszáma, vagy legalábbis a versenyszámoknak az ömében, inkább így mondom, mert az elég sok versenyszámunk van, de az versenyszámok az ömében tud versenyképes, tehát akár Európa, akár világ szinten versenyképes atlétákat kinevelni. És azt gondolom, hogy ez a munka, ez most szépen kezd beérni, és kezdi meghozni a gyümölcse itt. Ez a fedettpályás Európa bajnoki aranyérem 400 méteren, ez az abszolút ilyen, de nyugodtan ide vehetem Takács Bogi döntős helyezését az Európa bajnokságon, a fedettpályás EB-n. Én azt gondolom, hogy most a világbajnokságon a több próbázóink hölgyvonalon most elsősorban azért ismét bizonyítottak, és a 400-as váltó bronzérme az utolsó nap, az pedig tényleg egy pont az ím, vagy egy habatortán, a nagy torta szeleten, mert kiválóan összehozták, illetve megoldották azt a feladatot, amit meg kellett oldaniuk. És ugye ezen bronzérem mellett még ugye ott volt egyéniben a negyedik hely, 400 méteren volt hatodik helyünk, hetedik, nyolcadik helyünk, tehát Tehát ott tudunk lenni, és alapvetően tényezők tudunk lenni. Nyilvánvalóan ilyenkor az ember az mindig többet és többet akar, tehát bízom benne, hogy nem ez a végállomás, hanem azért innen tudunk még feljebb lépni, és akár 2-3 éremmel, vagy még akár ennél is, most szereztünk döntős helyezéset, még több döntős helyezéssel is zárni majd egy-egy világversenyt a következő olimpiai ciklusban.
A 400-as futók fiatalok még ha nem is a legfiatalabbak természetesen, de a 20-as éveik elején járnak alapvetően. Hogyan építhető fel az ő karrierjük, hogy akár Los Angelesben még sikeresebbek legyenek?
Ez összetett és egy nagyon szakmai történet, úgyhogy alapvetően hála Istennek én azt tudom mondani, hogy erre azért megvan. Én azt gondolom, az a szakmai csapat, akik a különböző szakágakban, a különböző versenyszámokban ezeket a feladatokat el tudják végezni. Nyilvánvalóan kell, és azt gondolom, hogy nem is baj, ha fogadunk el, vagy fogadnak majd el esetlegesen segítséget, akár külföldről, vagy akár máshonnan, mert tanulni és fejlődni mindig lehet, és leginkább a bevonzott információkból lehet a mai mozdonyszerű fejlődést elérni, tehát olyan gyorsasággal jutni akár egy-egy szinten feljebb is, mint ahol most vagyunk. És erre én azt látom, hogy azért a szakembereink, főleg a fiatalabb szakembereink, tehát a fiatalabb generáció az vevő. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs. A másik kulcs az nyilván az lehet, hogy mi, mint atlétikai szövetség, vagy a mindenkori atlétikai szövetség vezetése, az minden tőle telhetőt megtesz, hogy az ehhez szükséges, hát leginkább anyagi hátteret azt meg tudja teremteni. Mi is azt próbáljuk megértetni, elmagyarázni, hogy az a programszerű gondolkodás, amit ugye most már több mint egy évtizede el tudtunk indítani, és amit mindig valaminek az apropóján tudtunk finanszírozni, hogy ezt nem szabad megállítani, és ennek folytatódni kell, mert fejlődés, előrelépés akkor lesz, hogyha ezek a programok ezek folyamatosan, mindentől függetlenül folyamatosan tudnak működni, tudjuk működtetni. Ez a másik, és van egy harmadik, az pedig maga a humán erőforrás, maga az egyén. Tehát egyszerűen muszáj nekünk is azt a fajta kutató, tehetség, kutató, kereső munkát egyre nagyobb erővel elánnal folytatni, amit sok más sportág képviselő, illetve szakmai csapata csinál, mert ebből lesz, és ebből tudnak kijönni azok a versenyzők, akik aztán végül is el tudnak jutni oda, hogy a világ legjobbjaival tudjanak versenyezni, és egyszerűen meg kell velük valahol értetni, meg kell szerettetni velük azt a fajta munkát, azt a fajta elvégzendő, sokszor száraz, nehéz, gyötrelmes melót, amire kell ahhoz végezni, hogy egyáltalán arról tudjunk beszélni, ami most esetleg Molnár Attila esetében, és Attila egy remek példa a tekintetben is, hogy kell maga ez a fajta egyéniség is hozzá, ez a nyerő típus akarok lenni, attitűd, kisugárzás, mert anélkül ez nem fog menni, és én azt látom, hogy itt az elmúlt másfél hónapban ő ezt eléggé jól át tudja adni a szűkebb, illetve a tágabb környezetek, illetve hát azoknak, akik egész egyszerűen csak lehet, hogy ki akarják próbálni magukat az atlétikai sportban.
A váltó sikerhez persze a három másik váltótag is kellett, Molnár Attilának azonban már az Európa-bajnoki aranyérmével komolyan megnőtt az ismertsége. Mennyire érdemes őt külön is menedzselni, és a szövetségnek van-e ebben külön feladata?
Hogy mondjam, külön feladata szerintem nincsen, hanem az általános feladata van, amit eddig is én azt gondolom, hogy csináltunk. Ugye az atlétika az azért olyan sportág, ahol nagyon sok úgynevezett atléta, ügynök, menedzser létezik, akik azért megtalálják és felfedezik az ilyen típusú versenyzőket. Hála Istennek egyre több olyan versenyzőnk van, akik elkerülnek egy-egy menedzsernek a kvázi istállójába, nem túl szép szóval kivezet, de gyakorlatilag ez a lényege, ahogy nem csak ő, hanem több versenyző van a világ minden tájáról akár, vagy csak Európából, hát ez mindig a menedzsertől függ, hogy ő kivel, kikkel, illetve milyen versenyző típusokkal szeret dolgozni, de én azt gondolom, hogy ez remekül működik most. Főleg azon atlétáink esetében, akiket most azért láthattunk, akár a fedett EB-n, vagy akár a fedett VB-n. Ez a társaság, ez most már egyértelműen annak a munkának, amit korábban ecseteltem, annak a programnak, vagy stratégiai elképzelésnek a terméke, megint csak csúnya szóval, vagy gyümölcsei, amit sikerült jó egy évtizeddel ezelőtt elkezdenünk, hiszen nem csak Attilát, Takács Bogit, vagy éppen Enyingi Patrikot, de mondhatom Valzolit, vagy Kovács Árpit, Szűcs Szabinát, Bátori Liliánát, aki ugye most nem volt kint a világbajnokságon, rendkívül fiatal, és még neki azért vannak tanulmányi kötelezettsége is, szóval ezek a versenyzők, ezek mind ezekből a programokból jutottak el idáig. Ami nem a végállomás természetesen, és nekünk mellettük én azt gondolom, hogy a szakemberekkel, vagy a közvetlen csapatuk magunkkal is kell valamilyen szinten foglalkoznunk, illetve biztosítanunk őket arról, hogy azt a hátteret, amit eddig megteremtettünk, azt minimum megpróbáljuk megteremteni, de nyilván inkább bővíteni, és inkább még kedvezőbbé tenni, hiszen azért ezek az emberek, akár az edzők, még a nevelőedzőket is ide vehetem, de a versenyzők is az életüket teszik bele ebbe, és az életük egy nagyon fontos szakaszát töltik az atlétika pályán, az edzőtermekben, az edzőtáborokban, stb. Stb. Félhetés ne essék, ez egy kellemes munka, de munka, és ezt azért el is kell végezni.
A fedett pályás sikerek mennyire válthatók át a szabadtéri szezon főeseményeinek sikereire?
Én magam is elég sokat versenyeztem fedett pályán is, és szabadtéren is, és persze mindig számolgatunk, mert mindig szoktunk sakkozni, hogy ez az eredmény, amit fedetten tudtunk, ez mennyit ér, meg mit lehet ebből elérni esetlegesen a szabadtéren, de nem gondolom, hogy ez jó. Egy teljesen más időszak következik, most lezárult egy hosszú menetelés, ez egy közel 2 hónapos menetelés, ezt most egy kicsit ki kell pihenni, most egy kicsit ki kell kapcsolódni, ami nem azt jelenti, hogy most ilyenkor elmennek, és akkor 10-12 napot, vagy 2 hetet, vagy 3 hetet valahogy nyaralnak egy luxus szigeten, vagy egy luxus szállodában, hanem ez egy pár napos kis kikapcsolódás, pihenés családi körben, kinek ahogy ez tetszik, aztán szépen folytatódik a munka, már nyilván egy kicsit más jellegű, hiszen most már szabadtére kell készülni, ugye más a versenynaptár, hiszen nem olyan sűrű, hanem gyakorlatilag május elejétől, közepétől azért elkezdődik, és most ugye a Tokiói világbajnokság esetében megy szeptember végéig, tehát jól meg kell tervezni, jól ki kell találni, hál' Istennek ebben most már azt mondom, hogy ebben is van tapasztalata mind a versenyzőnek, mind az edzőnek, mind a szűkebb szakmai csapatának, mind nekünk, mind Magyar Atlétikai Szövetség. Én azt tapasztaltam itt azért az utóbbi időszakban, hogy ezekben nem nagyon volt olyan külön vélemény, vagy más vélemény, vagy szöges ellentétben álló vélemény a felek részéről, tehát mindig mindenben meg lehet egyezni, szépen be kell iktatni néhány olyan edzőtábort, ami egy kicsit kikapcsolja, kicsit kizökkenti a versenyzőt a megszokott rendszeréből, ahol tényleg csak a melóra, csak az edzésekre kell, hogy koncentráljon, és akkor biztos vagyok benne, hogy az a fajta eredménysor, amit most itt el tudtunk kezdeni márciusban, azt fogjuk tudni folytatni majd az év hátralévő időszakában is.
Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét hallották. Sokat közelített a férfiak és a nők aránya a nemzetközi sportvezetésben. Múlt héten elsőként választottak női elnököt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élére, a zimbabwei Kirstie Coventry személyében. Sok sportágban azonban továbbra is erős a férfi dominancia. Mihály Petra kérdezte Kolben Helyer Zsuzsannát, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökét, a MOB és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökségi tagját.
Ez a folyamat, hogy női vezetőket egyre több pozícióban lehet látni, az azért régebben kezdődött, és igazából, ha úgy vesszük, akkor az üzleti világból gyűrűzött ez be szerintem a sportvilágába, tehát ott fedezték fel először, vagy ott lett ez először divat, vagy szükségszerű, ezt nyilván mindenki eldönti, hogy gondolja, hogy igenis a nők is alkalmasak egyrészt a feladatra, másrészt meg lehet, hogy hoznak egy olyan nézőpontot, ami esetleg a férfiaknál fel sem merül. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, ami most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is eljutott arra a szintre, hogy egy női sportvezetője lett, egy vezetője lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak.
Említette, hogy adott esetben a női vezetők olyan szemléletmódot is behozhatnak, ami egy férfinél nem merül feltétlenül fel. Milyen aspektusok lehetnek? Miben más egy női vezetőnek a gondolkodás módja, és ez a sportban hogy nyilvánul meg?
Talán én a legfontosabbnak azt tartom, ez abszolút saját tapasztalat, tehát lehet, hogy tévedek, de valószínűleg a kompromisszum keresés, a megoldásra törekvés, és mindezt valahogy így a többiekkel együttműködésben, én ezt látom a leginkább a női sportvezetők erősségének, hogy sokkal inkább tudnak, vagy szeretnek csapatban dolgozni, tehát nem feltétlenül önállóan egy személyi döntésekben gondolkodni, hanem talán picit alaposabban, picit jobban hallgatva más emberekre is próbálják meg a döntéseiket meghozni. Ez abszolút saját tapasztalat, tehát lehet, hogy valakire ez igaz, valakire meg nem, de általánosságban én így ezt vettem észre a saját pályafutásom során.
Mennyire nehéz nőként elfogadtatni magát valakinek, mint sportvezető? Önnek milyen tapasztalatai voltak ezzel?
Picit ugye az én helyzetem annyiban más, hogy a jégkorong ugye egy nagyon férfiak által dominált sportág még mindig. Ugye az Olimpiai Bizottság azért ezzel szemben, nyilván ott is több a férfi, akár a NOB tagok között is, de azért ott vannak olyan sportvezetők, akik kifejezetten mondjuk nőies sportágakból jönnek, torna, szinkronúszás, sorolhatnám még, tehát voltak korábban is olyan lehetőségek, amik azért nyitottak meg ajtókat. A jégkorong egy picit szerintem ilyen szempontból más, tehát ott azért még mindig sokkal jobban érződik az, akár hogyha az elnökség összetételét nézzük, ugye ketten vagyunk nők, akár a kongresszusban ülő női elnökök számát, ami jelenleg 2, 84 tagországból, tehát igazából ez az arány az, ami mondjuk a jégkorongban még sokkal-sokkal rosszabb, mint mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szintjén. És hát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy Thomas Bach ezt abszolút az ászlójára tűzte megválasztásakor, hogy ő harcolni fog a női egyenjogúságért. Ez a sportolói létszámok drasztikus növekedésében is meglátszott. Talán még picit a technikai személyzet edzők lemaradásban vannak, tehát ott azért még mindig túlsúlyban vannak a férfiak, de igyekezett minden szinten, amire neki közvetlenül befolyása volt arra, ott az egyenjogúság felé terelni a dolgokat.
Hogyan csapódik le ez egyébként konkrétan jégkorongban, mert hogy az ön egyik legfőbb célkitűzése talán, vagy munkásságának egy jelentős része a nemzetközi porondon a női szakák fejlesztése, és szépen alakul ez is.
Amikor tulajdonképpen én 2012-ben megválasztásra kerültem, akkor teljesen más helyzet volt. Ahhoz képest már nagyon sok minden változott. Ami konkrétan ugyanígy számokban kifejezhető, az az olimpián ugye a 8 női csapatból 10 lett, és hát nyilván dolgozunk azon, hogy előbb-utóbb 12 legyen, hiszen a férfiaknál régóta annyi van, illetve hát az IHF-en belül is ugye azt az előző választás előtt próbáltuk a bizottságokba kerülő nőknek a számát növelni azzal, hogyha egy ország mondjuk 2 férfit jelölt, akkor egy nőt is kellett jelölnie, tehát még ha nem is teljes egyenjogúság felé, hiszen azért nehéz a viszonylag alacsony szintről egyből az 50-50%-ig jutni. Nyilván ennek is megvannak a lépései, tehát ezt azért erőszakkal szerintem nagyon nehéz, de hogy nyilván először a bizottságokba, aztán remélhetőleg a kongresszusba lesz egyre több nő, és aztán így tud ez is fejlődni.
Milyen kihívások várhatnak, legyen szó a női egyenjogúsági problematika továbbviteléről, vagy bármi egyébről, Kirsty Coventry-re, mint Nobel-nök?
Azt gondolom, hogy az, hogyha valakit Nobel-nök választanak, az egy annyira erős pozíció, hogy nem hiszem, hogy neki ezzel kapcsolatosan, hogy ezt tovább vigye, tulajdonképpen ezt a Bach által kialakított politikát az egyenjogúság szempontjából. Nem hiszem, hogy ez nagyon nehézségekbe fog ütközni, tehát igazából, ha úgy veszük, akkor már olyan jól előkészítették neki a terepet, hogy szerintem ez nem fog neki talán nehézséget okozni. Nyilvánvalóan lehet, hogy lesznek olyan küzdelmeinek is, amire most akár nem is gondol, de ezt azért így szerintem nehéz most előre látni. Ez egy olyan erős pozíció, azt gondolom, ami azért sok-sok lehetőséget is rejt.
A többi probléma kapcsán milyen tulajdonságai, hozzáállása, mentalitása lehet nőként, legyen szó itt ugye az oroszok visszavezetésére a rendszerbe, vagy a transgender kérdés megoldása terén, amihez egyébként még akár előny is lehet az, hogy ő egy női vezető.
Ennyire jól én nem ismerem az ő politikáját, tehát nyilván a beszédét azt meghallgattam, mint ahogy az összes többi jelöltét is kíváncsiságból, de ugye én azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szintjén ennyire nem vagyok ott benne, ugye többnyire az információim azok a Emma Terhótól van, akit ugye most szintén az Executive Committee tagjára választottak 4 évre. Ő az Athletes Commission-nek a vezetője egyébként most már 7. éve, és ugye a mandátuma lejárt volna jövőre az olimpián, tehát igazság szerint ez is egy óriási elismerés, hogy őt onnan gyakorlatilag ugye kiemelve megválasztották 4 évre, hogy maradhasson. Ő is egy szinte nagyon erős és tehetséges női vezető. De hogy mit fog dönteni az oroszok kapcsán, nyilván azért a politika által nagyon áthatott történet, tehát hogy ott mit fog majd dönteni, ezt nem fogunk tudni most megmondani. Alapvetően az, hogy gyakorlatilag az alaphelyzet az, hogy háború van, tehát ugye a NOB-nál jelenleg van egy olyan szabály, hogy csapatsportokban nem szerepelhetnek az oroszok, csak egyéni sportágokban. Tehát először, hogy mondjuk az olimpián legyen orosz válogatott most jövő februárban, ahhoz először ezt a szabályt kellene nekik eltörölni. Meglátjuk, tehát még júniusig gyakorlatilag közösen az eddigi elnökkel, tehát Thomas Bachal fogja vezetni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, tehát ez most egy olyan átmeneti időszak, ami azért még nem biztos, hogy meg fogja mutatni azt, hogy ő önálló vezetőként milyen irányba szeretne menni.
És mi a helyzet a transgender kérdéssel?
láthatjuk Amerikában, ahol azért ez egy elég jelentős mozgalomnak minősül, hogy még ott sem feltétlenül van egyetértés. Tehát ugye amikor a Lia Thomas sorra nyerte az NCAA bajnokságokat, óriási felháborodás lett ugye belőle, hiszen a női sportolókat, akik nőnek születtek és nőként női fizikummal rendelkeznek, őket győzte le gyakorlatilag, igen, átoperálták, de hát attól még ő férfiként fejlődött, férfiként született, tehát olyan előnyökkel rendelkezett, ami gyakorlatilag egy nőnek született nőnek nem megugorható. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem. Ugye jégkorongban meg kifejezetten életveszélyes tudna lenni. Nyilván, hogyha egy nő próbálna férfivé alakítva mondjuk a férfi ligában részt venni, az arra a személyre lenne életveszélyes, hiszen egészen más ugye testjáték van, sokkal fizikálisabb, mint mondjuk egy úszás, hiszen ott egy sávban önállóan teljesít. Illetve hát a másik oldala is, hogyha mondjuk valaki férfiként születve utána női testben próbál meg mondjuk egy női bajnokságban megint csak testjátékkal együtt részt venni, ahol van fizikalitás magában a sportban, ott ez még sokkal nehezebb kérdés, mint egy olyan sportágban, ahol egyébként nem találkoznak az ellenfelek egymással, közvetlen kontaktus nincsen. Szerintem erre még egyelőre nincs egyértelmű megoldás.
Kolben Heyer Zsuzsannát, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökségi tagját hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Mihály Petra és Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.